Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Simon Tamás előadását közvetítjük a Polaris csillagvizsgálóból. Asztrobiológia. A felvétel 2003. februárjában készült.
Na hát akkor szervusztok! Köszönöm. Jó, tehát próbáljuk meg definiálni valamennyire az életet. Hát nem lehet, többféle megközelítés van. Ugye szokták mondani, hogy mozog, meg anyagcsere, meg ilyesmi. Most az evolúciós szempontból ez a megközelítés elég ígéretes, hogy ahhoz, hogy valami életjelenségeket mutasson, vagy élő legyen, és mondjuk tovább tudja örökíteni ezt a tulajdonságát, ahhoz kell egy olyan anyag, amiben a saját szervezetének az információit tárolja. Nevezzük ezt a továbbiakban templátnak, mintának, tervrajznak, ugye? Szokás ezt is mondani, de mondjuk templát. Az fontos, hogy közelhibamentes legyen csak a másolás, mert amíg az élővilág nem fedezte fel a szexualitást, tehát az ivaros szaporodást, addig az evolúció egyetlen hajtóerejét a mutációk jelentették, tehát sokszor jók ezek a hibák, bár ugye általában károsak ma már, de azért valamikor adaptív erőnyük van bizonyos szelekciós nyomással, tehát egy új környezetben. Akkor kell egy olyan dolog, ami elhatárolja a környezettől, ezáltal lesz ez egy identitás, ez egy önálló valami, de ugye fontos, hogy ez az elhatárolódás azért ne legyen teljesen zárt, átjárhatatlan, hiszen akkor nem tud kommunikálni a környezetével, nem tud anyagokat felvenni, leadni, nem történhet energiáramlás, de mind a két irányba átjárható határoló hártyáról van szó. Fogjuk majd látni, meg sokan ismerik is ezeknek a biológiai megfelelőit, a kettős hártyákat, kettős membránokat. Természetesen kell egy olyan anyagcsererendszer, ami önmagát szabályozni képes, és ez azért szükséges, mert hogyha megkettőződik az a valami, mondjuk egy élőlény, legyen egy egysejtű valami, akkor is ugye le kell másolnia, meg kell kettőzni a genetikai, tehát mondjuk az információit, a templátot, fel kell építeni az új egyednek a határolóhártyáját, tehát mindenképpen kell valami olyan mechanizmus, ami mindezt biztosítja. Megemlíteném Gánti Tibor magyar biológus nevét, aki a chemoton elmélet atyaként megpróbált bizonyos modelleket felvázolni. Erre a hármas rendszere, tehát az információtárolás, elhatárolódás és az anyagcsere rendszer, illetve ezek egymásba épülésére. Gánti Tibor érdemes fölírni, hogyha valaki mélyebben akar foglalkozni ezzel a kérdéssel. És végül nagyon fontos, hogy ebben az anyagcsere rendszerben kellenek olyan molekulák, amelyek katalizálják a folyamatokat, tehát egyáltalán lehetővé teszik, felgyorsítják, irányítják. Ezeket enzimekként is emlegetik. Az enzimek nélkül a legtöbb folyamat le sem játszódhatna. Például vegyünk egy kiló kristálycukrot, meggyújtjuk a szabad levegőn, ugyanúgy elég széndioxiddá és vízzé, mint hogyha megennénk, de bennünk azért alacsonyabb hőmérsékleten történik ez szerencsére, és ahhoz, hogy megtörténhessem, ahhoz speciális molekulák kellene. Tehát alapvetően, hogyha most ezt a köztes, bár nagyon fontos, de mégiscsak már kicsit mondjuk bonyolultabb, na mindegy, a lényeg az, hogy kell egy templát, és kell egy katalizátor először, hogyha élőlényt akarunk építeni, aztán a többit majd ők valahogy megoldják. Nagyjából ezt akartam mondani. Igen. Most csak így röviden, hogy megvolt a csillagfejlődés, megvoltak a planetáris diszkek, és kialakultak a bolygók, és tulajdonképpen nekünk itt most a Föld felszínén kellene valamit manipulálni, 4,6 milliárd évvel ezelőtt vagyunk, közben az űrben ugye mindenféle reakciók zajlanak, kémiai reakciókra gondolok, és mondjuk az üstökös magokban, kis bolygó felszíneken, vagy akár a csillagközi por és gázfelhőkben nagyon komoly molekulák alakulnak ki. Ismerünk aminosavakat például, vagy különféle cukrokat, alkoholokat csillagközi felhőkből. Tehát az űrben is lejátszódik valami kémia, de ott az a gond, hogy nem nagyon tud tovább lépni a dolog, mert nincs meg a vizes környezet, és az általunk ismert élethez egy dolog biztosan kell, a víz, annak is a folyékony típusa. jöjjünk le a Földre, és mondjuk azt, hogy nincs még élőlény, hanem van valamiféle ősleves, ez alatt most az ősóceánt értem, amely valószínűleg nagyon forró, mindenféle vulkánkitörések, meteoritbecsapódások, stb. Tehát ugye a prekambriumi Föld. Ezt nem kell nektek magyarázni. Itt zajlanak az ősóceánban, vizes környezetben a reakciók. Élőlények nélkül ezért ezt úgy nevezzük, hogy prebiotikus kémia. Tehát az élet előtti kémia, ez a reakciók csatája. Párhuzamosan rengeteg molekula képződik, reakcióutak alakulnak ki, és egy komoly szelekció játszódik le, ugyanúgy talán, mint később az élő szervezeteknél. Aztán valami ebből a káoszból kialakul, majd azt kicsit részletezzük, és megszületik az első élőlény, Luca, de Lucáról majd még később beszélek szintén részletesen, és innétől kezdve már azt mondjuk, hogy ez biokémia. Sőt, hogyha még korábbra megyünk vissza, akkor talán már a Luca előtti RNS organizmusokat is tekinthetjük élőlénynek. Ezzel a továbbiakban nem foglalkozunk, a prebiotikus kémia nagy lépéseit próbáljuk megvizsgálni, és a biokémiai rendszereket, amelyek végül az élet kialakulásához vezettek. Jó? Tehát mondjuk azt, hogy megszületett a Föld, és körülbelül 500 milliárd évig zajlott az a folyamat, amelyben ez a reakciók csatája zajlott, és amely során a kezdetben főként szervetlen molekulákból egyre bonyolultabb szerves molekulák alakultak ki. És ezek egymással küzdöttek a fönnmaradásért, ez persze nem tudatos volt, hanem tisztán kémiai törvények alapján az adott földi körülményekhez legjobban alkalmazkodó reakcióutak és molekulák maradtak fenn. Érdemes megfigyelni a légkör összetételét, teljesen redukáló légkör. Oxigén gyakorlatilag csak nyomokban van benne, annyi, amennyit a napsugárzás elbont a felső légkörben vizet, az abból származó abiogén oxigén. De az oxigén nagy része az biogén, és később fogják legyártani majd a kezdetben a kék, aztán a zöld moszatok, de azoktól még nagyon messze vagyunk, és ma el sem jutunk odáig. Úgyhogy, amit még érdemes megfigyelni, hogy idézelben katalizátorok ekkor is vannak, de ezek nem enzimek, hanem felületek. Tehát a kémiai reakciókhoz felület kell, és erre ideálisak mondjuk az ősóceán partjait nyaldosó hullámok által kis üregek, kis barlangocskák, ilyen mikrométeres dolgokat is képzeljétek el. Éppen most volt egy olyan eredmény egy pár hónappal ezelőtt, hogy egy nem egészen új elmélet szerint, de most frissítették fel, hogy az első sejtek végül is nem membránnal voltak, tehát nem biológiai hártyával voltak határolva, hanem a tenger, ősi tengerpartnak a szikláiban lévő apró kis pórusok voltak, ahol be tudott koncentrálódni valamiféle reakció sorozat, meg különféle molekulák, és azok ott valahogy összehangolódtak, de azt nem magyarázza meg, hogy miért nem folytak ki, meg másztak el, szóval nem annyira meggyőző, nincs tisztázva pontosan, hogy ez hogy történt. Na, végül is az egészre van, tehát amit most itt elmondtam, arra vannak kísérletes bizonyítékok is. Biztos mindenki ismeri 50 évvel ezelőttről. Egyébként tényleg ez is furcsa, ez is 53-ban volt. Milyen jó év volt ez az 53? Ugye a DNS szerkezet, meg itt van ez a kísérlet. Ez a Miller-féle kísérlet, amelyben azt próbálták modellezni, hogy mi történt ott a prekambriumi Földön a reakciók csatájában. Milyen komplexitású anyagok alakultak ki. Nagyon egyszerű kísérlet volt, azt hiszem először kb. Egy hétig áramoltattak körben olyan gázokat, amelyek megfeleltek az ős légkör általuk feltételezett, ma már kissé módosult összetételének, tehát ilyen redukáló gázok, meg vízgőz, hidrogén, és energiát közöltek a rendszerrel, mert hogy a korabeli Földön valószínűleg nagyon energiadús állapotok voltak, hát rengeteg villámlás, elektromos kisülés, meteorit becsapódások, ugye a Föld belső hője, és hát az UV-sugárzás, mert ugye nem volt ózonpajzs. Az ózonpajzs ugyanis csak az oxigén légkör megjelenése után fog kifejlődni, és ugye az oxigén légköre pedig, mint mondtuk, várni kell az élőlények megjelenéséig. És egy hét után ebben a kis üregítő rendszerben nagyon komoly anyagok jelentek meg, egészen konkrétan aminosavak is. Az aminosavakról pedig annyit kell tudni, hogy minek az építőkockái. Így van, köszönöm, a fehérék. Tehát sok aminosav egyelő fehérje, mondjuk inzulin, 51 aminosav, de ennél sokkal nagyobbak is vannak. A Miller-féle kísérlettel bebizonyította azt, hogy az ősi Földön viszonylag egyszerű anyagokból, sőt szervetlen anyagokból, megfelelő energia közlésével és megfelelő idő alatt komoly molekulák alakulhatnak ki. Hasonló kísérleteket folytattak később, és az aminosavak mellett purinokat, pirimidineket, ezek olyan molekulák, amelyek majd a DNS és az RNS molekulákban lesznek fontosak, azoknak az alkotó részei, tehát ezek bázisok. Különféle cukrokat és zsírsavakat tudtak szintetizálni teljesen abiogén úton, tehát hasonló kísérleti rendszerekben. Látjuk, hogy ebben egy darab élőlény nincsen, tehát minden élettől függetlenül alakul ki. Na most nagy vita van jelenleg azon, hogy minden alkotó eleme létrejöhetett-e így az életnek. Jelenleg erős ellenérvek vannak, ugyanis mondjuk a ribóz például, ha létre is jön egy ilyen rendszerben, nem elég stabil ahhoz, hogy sokáig fennmaradjon. Valószínűleg elég kevés is volt a ribózból. A ribóz egyébként egy 5 szénatomos cukor, és az RNS-nek az egyik fontos alkotó része, ugye a ribonukleinsav. Azért említem meg külön, mert az RNS világgal nagyon sokat fogunk foglalkozni. Például most, de megnézzük, hogy akkor mielőtt ez a világ bekövetkezik, vagy eljön, körülbelül 4 milliárd évvel ezelőtt, azelőtt mi történt. Tehát akkor még egyszer, egy pillanatra visszatérve, itt van a reakciók csatája, ezt úgy is mondhatjuk, ez a kémiai alapítás. Tehát a szervetlen anyagokkal zsúfolt földön a reakciók csatájában megjelennek a szerves anyagok, és közülük kiszelektálódnak azok, amelyek nem tudnak alkalmazkodni az adott földi körülményekhez. Amelyek alkalmazkodnak, azok között felbukkan egy nagyon érdekes csoport, polinukleotidok. Ugye a nukleotidok szerkezetét mindenki ismeri. Tehát vegyünk egy... Ez az egész, ennyi. Ez egy nukleotid. Mit rajzoltam ide fel? Ez itt egy 5 szénatomos cukor. Ez mondjuk lehet ribóz. De hogyha lekapunk belőle egy oxigént, akkor dezoxiribóz. Tehát ugye fosztóképző oxigén. Tehát mondjuk lehet ribóz vagy dezoxiribóz. Van rajta egy bázis, egy purin vagy egy pirimidin bázis, és van egy viszonylag egyszerű foszforsav. Na most ezek képesek összekapcsolódni, és ilyen hosszú láncokat építeni, ezt meg is mutatnám egy pillanatra, hogy előre rohanunk, csak aztán majd a sorrendet. Mutatok egy komoly molekulát, ne ijedjetek meg, hogy már itt bemutatom. Tudom, hogy még korai, hiszen rá még várni kell, ez az. De ugye ezt a molekulát mindenki ismeri. Idén ünnepeljük az 53. születésnapját, 50. születésnapját, ugye az előbb utaltam rá, hogy 50-ben, Watson, Crick, Wilkins, Franklin. Tehát látható, hogy miket rajzoltam fel ez a szerkezet, ezek összekapcsolnak egymással, és hogyha most ezt itt ketté vágom, akkor két egyszálú nukleinsav lánc, és hogyha mondjuk az egyik szálba lecserélem a S, tehát cukor angolul, lecserélem a cukrot a ribóz dezoxiribózra, meg vigyázok arra, hogy a megfelelő bázisokat rakjam be, tehát mondjuk timin helyett uracil, tehát többi az maradhat, akkor már is egy RNS molekulám van. Jó, tehát az RNS az egy egyszálú nukleinsav, ami nukleotidokból épül fel, a DNS pedig egy kétszálú nukleinsav, egy kettős spirál. Róluk még fogok külön beszélni. Menjünk vissza az RNS világ előtti állapothoz. Tehát ott tartunk, hogy megjelennek ezek a polinukleotidok, és belőlük kifejlődnek, akkor most már nevezzük meg konkrétan, az első RNS molekulát. Ami azért baromi jó, mert van a szerves bázisok között egy olyan szabály, amit úgy neveznek, hogy a bázispárosodás szabálya. Tehát ez itt ugye a bázis. RNS molekulában ez a bázis négyféle lehet, ez szerves bázis. Lehet adenin, uracil, guanin és citozin RNS-ben. És DNS-ben egyébként majdnem ugyanez, csak ott az uracil helyett timin van. És a szerves bázisok egymással képesek hidrogénhidakon keresztül összekapcsolódni, méghozzá a citozin a guaninnal, az adenin pedig a timinnel, illetve akkor az uracillal, hogyha RNS-ről van szó. Ez a bázispárosodás alapszabálya. Mit jelent ez? Hogyha elkészül egy RNS molekula, ami ilyen hosszú nukleotid lánc, akkor a bázispárosodás alapszabályával mellé tudunk szintetizálni egy kiegészítő láncot. Természetesen akkor ez annak az inverze lesz a bázisok szempontjából, viszont ha erről megint elkészítünk egy újabb láncot, lehet követni, akkor elkészítettük az eredetinek a másolatát. Nagyon egyszerű molekula, ilyen szempontból nagyon könnyű másolni, és nyilván az marad fenn, már itt is, aki gyorsabban szaporodik, idézőjelben, gyorsabban másolódik, gyorsabban kettőzi meg önmagát. Hogy mi katalizált ezeket a folyamatokat, arról elképzelésünk sincs. Lehet, hogy más kisebb RNS molekulák, de hogy ők erre hogy lettek képesek, ezt, tehát itt van néhány ingományos talaj, viszont ennél jobb elméletünk egyőre nincs. Minden esetre a végén ezekből az RNS molekulákból kiemelkedtek azok a molekulák, amelyek a legeslegjobban másolták magukat. Ezek voltak mondjuk, hogy az első igazi gének, és leszűrhetjük a következtetést, hogy ebből a reakciók csatájából, ebből a káoszból, ebből a prebiotikus evolúcióból egy győztes molekulacsoport emelkedik ki, és ezek pedig az RNS-ek. És ők akkor most átveszik a hatalmat. Nézzük az RNS világ eseményeit. Nincs még élőlény a Földön, nincs még sejt sem. Tehát az RNS világ, írjuk fel. Hát mi volt ez a világ? Nyilván RNS molekulák voltak, az biztos. Na de mit csináltak, és egyáltalán miért van szükség erre a hipotézisre? Ha megnézzük a mai biokémiát, akkor a következőt látjuk. Nagyon egyszerű kis ám. Tehát ma, egy picit előreugrunk mondjuk hozzánk, vagy bármilyen földi, mai földi élő. Genetikai anyagát DNS-ben tárolja. Kivéve ugye a retrovírusok, az Ebola, meg a HIV, de azokkal most nem foglalkozunk, nem is tudjuk, hogy a vírus micsoda, hagyjuk a fenébe, induljunk a baktériumoktól. DNS-ről RNS másolódik, a bázispárosodás alapszabályával. Felnyílik a DNS lánc, hozzászintetizálódik valamelyik szálhoz, a kiegészítő szál, és az RNS-ként is funkcionálhat, utána elmehet, csinálhat valamit. Mondjuk, meghatározhatja a citoplazmában, a ribosómákon, a fehérjegyárakban egy fehérjének a felépítési sorrendjét a genetikai kóddal, ami az egész élővilágban egyébként egységes. Ez a fehérje, ami elkészül, ez lehet szerkezeti fehérje, mondjuk egy izomfehérje, de lehet enzim is, katalizátor. És ezek ketten benne vannak a sejtben. Mit lehet még csinálni? RNS-ről készület, ma is RNS persze, ugyanolyan bázispárosodási szabály, és DNS-ről is DNS, ez pedig fontos, hiszen ha egy sejt ketté osztódik, egy mai sejt, akkor az örökítő anyagát tovább kell adnia. Ezt DNS polimeráz enzimek végzik, amelyek egy percenként 5000 hibát csinálnak, de ezeknek 99,9 nem tudom mennyi százalékát kijavítják, szerencsére különben elég hülyén néznénk ki. Minden esetre nagy-nagy javító aktivitása van legalábbis egyes típusainak, mert háromféle DNS polim. Mindegy, a lényeg az, hogy ahhoz, hogy DNS-ről DNS készüljön, enzim szükséges. Ahhoz, hogy DNS-ről RNS készüljön, RNS polimeráz kell, tehát ahhoz is enzim szükséges. A fehérje szintézisről ne is beszéljünk, ott aztán tényleg sok enzim kell. A gond az, hogyha visszamegyünk a legelejére a dolgoknak, visszamegyünk mondjuk 4 milliárd évvel ezelőttre, akkor egy ilyen klasszikus tyúk-tojás problémával találjuk magunkat szemben. Mert hogyha mindehhez, ha ehhez enzim kell, és az enzim pedig csak itt jön a képbe, akkor ezt mit csinálta? Tehát ez a DNS fehérje, vagy nukleins a fehérje tyúk-tojás probléma. Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Tudja valaki? Ezt most egy kicsit pihenésképpen őslénytantanárom ezzel kezdte az órát, legelső órát, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Ezt meg lehet válaszolni, ezt a kérdést. Őslény tojás. Miért? Így van, a hüllők tojással szaporodnak, és a madarak pedig a hüllőkből fejlődtek ki. Na, de most mindegy. A lényeg az, hogy ez itt most a biokémia tyúk-tojás problémája. Mi volt előbb, a DNS vagy az enzim? Melyik alkalmazkodott melyikhez? Melyik idomult? Ma ugye egy komplex, elválaszthatatlan rendszert képeznek. Ezt a kérdést nem lehetett feloldani egészen addig, amíg ki nem derítették, hogy az RNS molekuláknak is lehet enzim aktivitása. Hát, hogy ez egy jóval egyszerűbb mechanizmus. Itt DNS nincsen. DNS-eket most elfelejtjük, tehát már megint ott vagyunk az élet kialakulás előtt, és nincsenek még a Földön DNS molekulák. RNS-ek viszont vannak, éppen most győztek. Tudják magukat másolni. És lehet enzim aktivitásuk is, ezeket ribozimeknek hívjuk, tehát az RNS enzim egyelő ribozim. Ma is van, a mai élő szervezetekben van néhány, azt hiszem, hogy most pontosan 8-at ismernek, néhány RNS enzim, ami megmaradt még ebből az ősi világból, de hát most már azért kiszorították őket a fehérjék. Régen azonban, amikor még a fehérjék nem fejlődtek ki, vagy legalábbis nem voltak olyan típusú változataik, amelyek katalizátorként működtek, lehet, hogy az ő szerepüket is az RNS vett át. Tehát mit látunk itt? Hogy az RNS az kettős funkciót lát el, ő maga a templát, ami másolja önmagát, meg másol más RNS-eket, ez viszont már enzimaktivitás. Tehát egyszerre templát és egyszerre katalizátor. És ezzel a tyúktojás problémát legalábbis valamilyen szinten feloldottuk, vagy mondjuk úgy, hogy elodáztuk. Most, hogyha ez ilyen jó volt, meg ilyen egyszerű volt, akkor ugye az a kérdés, hogy miért nem maradt ez így? És most nem ilyen általános válaszok, hogy azért, mert úgy fejlődnie kell a dolgoknak, meg... Hát hiszen ez egy bevált mechanizmus, úgyhogy elvileg, ha nem is minden úgy maradt volna, mint akkor volt, de lehetnének komolyabb nyomai annál, mint amilyenek ma vannak. Mert hogyha megnézzük az RNS-ek mai szerepét, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy tulajdonképpen közvetítő szerepet töltenek be a DNS és a fehérjék között. Ugye ez a genetika centrális dogmája volt régen, hogy a DNS tárolja az információt, ami RNS-en keresztül átíródik a fehérjék nyelvére. Tehát az RNS most a két csoport között van, a templát és a katalizátor között, és egy ilyen küldönt szerep, így is hívják, biztos sok hallottátok, az mRNS, messenger RNS, hírvívő RNS. Vagy a fehérje szintézisben a transfer RNS-ek, amelyek az aminosavakat szállítják, vagy a ribosomális RNS, ami szintén a fehérje szintézisben fontos, illetve a fehérje szintézis színhelyű szolgáló ribosomák egyik alkotó része. Akkor miért estek pofára az RNS-ek a két csoport között? Hogy vesztették el ezt a központi funkciót? Nyilván az történt, hogy a templát funkciót leadták a DNS-nek, a katalizátor funkciót meg leadták a fehérjéknek. Úgy tűnik, hogy bár mind a kettőt tudták csinálni, de nem egészen jó templátok mégsem, lehet, hogy a DNS az egy jobb templát. Gondolom sokaknak már van elképzelés arról, hogy miért. És lehet, hogy a fehérjék pedig jobb katalizátorok, aktívabbak, hatékonyabbak. Hát akkor nézzük meg, hogy mi történt. Hogyan következett be az RNS-ek tromfosztása. Vegyük el tőlük először a katalizátor szerepet. A ribozimek tulajdonképpen kígyót melengedtek a keblükön, amikor fehérje szintézist is tudtak katalizálni. Aktivitásuk következtében megjelentek az első ostoba kis fehérjék. Ezek tényleg ilyen nagyon kis, csúnya, lusta, buta, merev fehérjék voltak. Ezzel ott most azt értjük, hogy nagyon konzervatív szekvenciák. Ma is megvannak egyébként a legősibb enzimek mag területében, például a hősok fehérjékben. Ez nem véletlen, ugye akkor nagyon meleg volt még. A lényeg az, hogy hogyan fejlődtek ekezek a mai okos nagy enzimekké. Hát természetesen úgy, hogy egyre több rész kapcsolódott rájuk. Viszont itt jött elő az a probléma, hogyha egy fehérje már nagyon hosszú, akkor az úgy nem stabil állapot. Neki be kell valahogy tekerednie, egy kis kompaktabb, energetikai szempontból jobb állapotot felnő. Elkezd betekeredni, de mindig marad valamilyen rész, aki ugye a Fekete Pétert húzza energetikai szempontból, tehát ő marad a legmagasabb energiaszintű állapotban. És ő emiatt nagyon ideges, és csak úgy tud alacsonyabb energia állapotú helyzetbe kerülni, hogyha hozzákapcsolódik egy másik molekulához. És az gyakorlatilag először valószínűleg mindegy, hogy az milyen molekula volt, csak hadd kapcsolódjak már hozzá valamihez. Na mindegy, ez most ez a fólia nincs, mert a lényeg az, hogy ezt a Fekete Péter területet, egyébként ezt Csermely Péter cikkéből vettem ezt a remek kis hasonlatot, majd azt a cikket külön fogom javasolni. Ezeket a Fekete Péter területeket nevezzük aktív centrumoknak egy enzimet. Tehát ha megnézünk egy enzimet, akkor van egy viszonylag érdektelen része, meg van egy fontos része. Ez éppen olyan, mint ez az ajtó. Ha ez az enzim, akkor ez így senkit nem érdekel, ha be akar menni, csak ez a kis lyuk. Ez az aktív centrum. És tulajdonképpen azt kell csinálni, hogy az aktív centrumba valamilyen anyagot be kell juttatni, akkor elfordítjuk, és akkor már jó lesz, ki tudjuk nyitni az ajtót. Na most kevésbé ostoba hasonlatokkal, az aktív centrumba beköt valamilyen szubsztrát, valamilyen molekula, és akkor mondjuk kettőként távozik. De az is lehet, hogy kettő jön be és egyként megy el, tehát sokféle enzimaktivitás van, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy megjelentek az aktív centrumban rendelkező nagy, okos enzimek, és ettől a pillanattól kezdve szegény ribozimeknek, aki azért mégiscsak egy RNS molekula, tehát láttuk, hogy viszonylag egyszerű szekvencia, ugye polinukleotid, nem tud annyiféle nem tud annyiféle alakot fölvenni, nem tud annyiféle enzim aktivitást csinálni. Ezt Koch professzor hasonlatával ahhoz lehet, ugye ne haragudj, aki már hallotta, kedvenc, szintén másik nagyon izgalmas hasonlat, hogy ha ilyen könyv, szöveg, hirdetőoszlop, naptár hasonlatokban gondolkodunk, akkor azt mondhatjuk, hogy az enzimek azok hirdetőoszlopok. Tehát így kívül van a szöveg, így mutatja a részeit, és ezzel, hogy hozzá kapcsolódik minden, ez manipulál, stb. A DNS molekula, az egy zárt könyv. Ott nincs beleolvasás, ott egyik lánc, másik lánc, a lényeg, a genetikai kód, az benn van, ahhoz nem olyan könnyű hozzáférni. Szerencsétlen RNS. Először jó, mert egy kicsit tud manipulálni, meg egy kicsit védve is van, de aztán ennek semmi esélye egy hirdetőoszloppal szemben, illetve egy zárt könyvvel szemben, és itt áttérek már a DNS-ek megjelenésére. Vegyük el a ribozimektől a másik szerepet. Hát most már gyakorlatilag nem kell sokáig ragozni. Ugye volt ez a riboz-dezoxiriboz dolog. A dezoxiribózban ugye egyel kevesebb oxigén van. Ott a kettes szénatomon egy oxigénnel kevesebb van. Tehát nem hidroxil csoport van gyakorlatilag, nem OH, hanem csak H. És ez azért jó, mert ott akkor egy víz molekula nem tud betámadni. Tehát ezek a hidroláz enzimek, ezek a láncszakító enzimek, ezek ilyen hidroxil csoportoknál hasítják el a láncot. A DNS-nél itt nem tud betámadni, tehát valamiféleképpen, hogyha egyszer megjelent a Földön egy DNS molekula, akkor valószínűleg, hogy szelektív előnyre tett szert templát szempontból az RNS-sel szemben. Most az, hogy ez hogyan történt, ez, hogy mondjuk lehet, hogy annyi történt csak, hogy egy RNS mikor lemásolt önmagát, akkor nem vált szét. Ugye ez a legegyszerűbb eset. De hát nyilván ez azért nem volt ennyire egyszerű. Van még egy dolog, ami a DNS mellett szól, hogy a timin stabilabb, mint az uracil. Ugye emlékszünk, hogy három bázis ugyanaz, de az RNS-ben uracil van, a DNS-ben pedig timin a negyedik helyen. És hát a könyv hasonlatra visszatérve, a DNS molekula az tényleg egy nagyon konzervatív. Tehát ő nem tekeredik össze-vissza meg ilyen hajtüket, meg ilyesmi, mint egy RNS, hanem sokkal konzervatívabban, de sokkal megbízhatóbban, sokkal zártabban tárolja az információt, ezért ideálisabb a templát szerepére. Nézzük meg akkor még egyszer ez alkalomból a DNS térszerkezetét. Tehát amikor ezek a molekulák megjelentek, utána az RNS-nek már semmi esélye nem volt arra, hogy ő legyen a stabil információtároló. És a két cég között a földre ültek. A DNS megkettőződése is egy viszonylag sima ügy. Az eredeti DNS enzimek felnyitják, mint egy ilyen cipzárt így felhúzzák, és szabaddá válik a két lánc, és mind a kettőhöz hozzá szintetizálódik a kiegészítő szál. És két új DNS molekula keletkezik, amely egyébként teljesen ugyanaz, mint az előző. Ezt ugye könnyű belátni, hogyha bázisokra gondolunk. Mondjuk vizsgáljunk meg egy hármas szekvenciát, de hogyha ez nagyon egyszerű, akkor csak egy három bázissal érzékelhetem, vagy három, nem tudom mi. Három bázispárral. Citozin, guanin, timin. Akkor tessék mondani, itt mi van. Guanin. Nagyon jó. És itt?
Citozin.
És itt? Nem, az kimondott uracil. Ez egy DNS.
Adenin.
Igen. Jó. Tehát akkor, és ez így végtelen hossza. Akkor felnyitjuk, és akkor guanin, citozin, adenin, tehát fel van nyitva, itt van a kotyvalék, ami mindenféle alapanyag megvan, foszforssal, dezoxiriboz, minden, egyébként először riboz, aztán ez mindegy, a lényeg az, hogy szintetizáljuk hozzá két új láncot. Na akkor megint lehet mondani, de most már nem is kell, guanin, citozin, adenin, citozin, guanin, timin. Tehát ez volt az eredeti, ez a két új, tök ugyanaz. A két leány DNS ugyanaz, mint az anya DNS, eltekintve a pontszerű mutációktól, a genetikai anyagát viszonylag könnyen, gyorsan és pofon egyszerűen tovább adódott egy replikációs mechanizmussal DNS. A DNS megkettőződésével. Jó, tehát akkor bekövetkezik az RNS tromfosztása. Mi történik ezután? Összehangolódnak a DNS molekulák és a fehérje molekulák, de ez is az RNS világnak a hagyatéka, ami egészen pontosan úgy kezdődött, hogy a ribozimek egyes típusai képesek megkötni aminosavakat is. Az aminosavak tudjuk, hogy a fehérjék építőkockái, és egy viszonylag bonyolult mechanizmussal, amit most így nem, tényleg ebben már nem megyek bele. A lényeg az, hogy különböző ribozimek aminosavakat kötöttek, és azok az aminosavak meg valószínűleg előbb-utóbb rájöttek arra, hogyha együtt maradnak ott a jobb oldalon, akkor az úgy jobb állapot, energetikai szempontból mondjuk, és a végén pedig átfordult az egész. Tehát annyit azért akkor, hogy a ribozinek először azért kötöttek aminosavakat, mert ez nekik jó volt. Tehát enzimként funkcionált, és megkötött egy aminosavat, ami mondjuk jó volt ahhoz, hogy az enzim aktivitását fokozza. Ugye tudjuk, hogy a mai enzimek, a fehérje enzimek sok ilyen koenzim csoporttal rendelkeznek. Tehát nem fehérje természetű részekkel az aktív centrumokban. Tehát legalábbis sok ilyen enzim van. Na most előbb-utóbb, hogyha egyre több ilyen aminosavat kötöttek meg a ribozimek, akkor lehet, hogy átfordult, és az aminosav lánc, tehát a fehérje lett az uralkodó, és az RNS rész, a ribozim rész lett a megkötött anyag, tehát az aktív centrumban fontos anyag. Számos mai fehérje enzim egyébként dolgozik ilyen RNS töredékekkel, ez erre bizonyíték lehet. Tehát alátámasztja ezt a hipotézist. Jó, mi történt ezután? Kicsit felgyorsítjuk a tempót, mert most már tényleg komoly sejteket kéne kialakítani. Hipotézis. Ugye említettük azokat a kis üregeket, mint ilyen talán kezdetleges kis reakció, zárt reakcióterek, de ennél egy komolyabb elhatárolás kell a környezettől. És vannak olyan molekulák, amit ugye mosópor reklámokban is lehet látni, hogy van egy ilyen fekete, tehát itt feketével jelölt részük, meg egy ilyen hosszú lánc. Most ez a feketével jelölt rész, ez egy vízkedvelő rész, egy hidrofil, ez a hosszú pedig zsírsavakból felépülő hidrofób, vagyis víztaszító rész. Képzeljük el, hogy itt is víz van, meg itt is víz van, mindenhol víz van, hogy ősóceánban vagyunk. Nyilván kifelé fordulnak a hidrofil részek, és a két zsírsav lánc fordul egymás felé. Így létrejön egy biológiai membrán, egy kettős hártya. Lehet, hogy először csak úgy rátapadva a reakciófelületre, majd pedig egy kicsit ugye kidomborodva a szaporodásuk miatt a molekuláknak, és nem nehéz elképzelni, hogy mi lehetne a következő ábra. Bezárul ez a kis alakzat, és ebben a pillanatban megvan az első biológiai hártyával elkerített valami, amit talán már nevezhetünk sejteknek is. Természetesen csak akkor tud bezáródni, amikor a membránon keresztül már kialakulnak a transportmechanizmusok. Emlékezzünk, hogy ez nem lehet egy teljesen zárt rendszer, különben amiben van az elpusztul. És elérkezett az ünnepélyes pillanat, hogy beszéljünk Lucánról végre. Az utolsó egyetemes közös ős az angol szavakból látható, honnan kapta a nevét, de mi is így hivatkozunk rá. Tehát ő volt az első feltételezett organizmus, amelyben egy, már nem az RNS-ek uralkodtak. Megvalósult a DNS fehérje egység. Sejtes organizmus volt, membránnal határolt, lehet, hogy sejtfala is volt, nem tudjuk. Tehát erre aztán tényleg semmi kövület nem maradt fenn. Biztos, hogy DNS alapú genetika volt, hogy az előzőből következik, és fehérje enzimekkel dolgozott. Anyagcseréje viszonylag komplex lehetett, és az energiaháztartása pedig az adenozin trifoszfáton alapult, ami nekünk is például, tehát az mai modern élőlényeknek. Osztódással szaporodott, klónozás, ugye nem ismerte még a szexet. Az majd később lesz. Na most mondd nekünk valamit az élet kialakulásáról. Hogyan történt Luca után az élővilágnak ez a hatalmas felvirágzása, ami legalább 30 millió fajt hozott létre napjainkra ezen a bolygón, mások szerint 100 millió, hogyha az összes ilyen kerekes férget is beszámoljuk, de ez mindegy. Tehát nagyon sok faj. Itt az első hipotetikus élőlény. Hogy hol élt, mit csinált, mit evett, ilyesmit, tehát ilyeneket nem érdemes kérdezni. Valószínűleg ez is egy ilyen úgynevezett palacknyak hatás eredménye volt, tehát nem biztos, hogy ő volt az első, hanem voltak ilyen félpróbálkozások, ilyen zsákutcák már abban a káoszban is, ami a sejtes szerveződéshez vezetett, és mondjuk kiemelkedett egy csoport, amiből aztán megindulhatott az evolúció, mint ahogy a következő ábrán próbáljuk érzékeltetni. Ugye itt van Luca, és láthatjuk, hogy alapvetően először két nagy irány van, majd pedig az egyik ketté ágazik. Ez egy elég modern törzsfa, és azt akar érzékeltetni, hogy az élővilág három nagy birodalomból áll. Tehát ez a birodalom, ez rendszertani egység. ez a legmagasabb szintű rendszertani egység. Vannak a baktériumok, a valódi baktériumok, tehát eubaktériumok, aztán vannak az eukarióták, mi is eukarióták vagyunk, mert minden olyan élőlény ugye eukarióta, amelynek sejtmagja van. A görög EU és a karion szóból EU karióta valódi maggal, sejtmaggal rendelkező élőlény. A DNS molekulákat nem csak egy sejtmembrán védi, hanem azon belül még egy sejtmaghártya is védi. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a Földön ma minden EU karióta kivéve a baktériumokat, és egy olyan baktériumcsoportot, amelyet korábban ide soroltak, de a 70-es évek végén, 80-as évek elején kiderült, hogy olyan jellegzetes biokémiai mechanizmusokat mutatnak, illetve az 16-es RNS, tehát mind egy ilyen nagyon speciális, nagyon konzervatív molekulát megszekvenálva, kiderült, hogy ezek teljesen egyedi mintázatú élőlények, és akkor azt mondták, hogy létrehozunk egy harmadik birodalmat, méghozzá az archeák birodalmát, vagy arché baktériumok. Ők is egyébként prokarióták, tehát mind az eubaktériumok, mind az archeák prokarióták, vagyis nincs sejtmagjuk. Most már jól összekevertem, bocsánat, tehát még egyszer. Vannak a prokarióták, meg az eukarióták. Nincs sejtmag, van sejtmag. Viszont a prokariótákon belül a 80-as évek óta két birodalmat, két domaint állítunk fel, az eubaktériumokat és az archeákat. És ezt most már a genomikai kutatások is megerősítették. 96-ban szekvenálták meg teljesen az első archeát, és kiderült, hogy a génjeinek kb. 50%-a se az eukariótákhoz, se az eubaktériumokhoz nem hasonló, tehát tényleg megérdemlik az eddigi eredmények alapján azt, hogy külön csoportként kezeljük őket. Az a kérdés, hogy miért beszéltem ennyit ezekről a szerencsétlen archeákról? Azért, mert valószínűleg ezek azok az élőlények, néhány baktériummal együtt, amelyek ugye legközelebb esnek Lucához. Tehát, hogyha mi megpróbálunk archeákat és bizonyos baktériumokat keresni, akkor jó képet kaphatunk arról, hogy ki volt Luca, hol élt és mit evett. Ha Luca nyomába akarunk eredni, akkor elég furcsa élőhelyekre kell ellátogatnunk itt a Földön. Extrém élőhelyekre kell mennünk, és meg kell vizsgálnunk az úgynevezett extremofil szervezeteket. Tehát extremofil. Nyilván benne van a nevében, hogy mit jelent. A szélsőséges környezeti körülményekhez vonzódó, azokat kedvelő, vagy legalábbis elviselő élőlényekről van szó. A legismertebb extremofilek a termofilek, hőkedvelők, és annak, hogy nagyon sokat beszélnék róluk, ezek tényleg szeretik a meleget. Látható itt néhány példa, hogy baktériumok 25-40 Celsius fok, egy sejtű eukarióták 60 fok, több sejtek 50 fok, amit úgy nagyjából képesek elviselni bizonyos fajaik. A termofilek csak 45 Celsius fok felett kezdik jól érezni magukat, és 80 fok felett pedig már van egy speciális csoport, amit hipertermofileknek nevezünk. Egyesek azonban 100 fok fölé is mennek. A mai csúcstartó az a Pyrodictium occultum 121 Celsius fokot képes elviselni. Egy mélytengeri füstölgő falán találták meg. És hogy hol a felső határ hőkedvelés szempontjából, az nem tudjuk. Egyesek szerintem 200-300 fokot is kibírhatnak. De inkább valószínűleg csak olyan 150 környéke lehet a felső elméleti határ. Miért jó ez nekünk, hogyha Lucát nyomozzuk? Azért, mert ha ránézünk erre a kis mélytengeri füstölgőre, és látunk is valamit, nem tudom, de ja, hát persze mélytengeri füstölgőt, mert biztos láttatok mélytengeri füstölgőt, legalábbis képen, akkor nem is ragozom, tehát tudjuk, hogy rengeteg ásványanyag, energia, íjjensz falatok az első élőlények számára, mindenféle kémiai vegyületek. És az utóbbi időben divatossá vált az, hogy Lucát ne is úgy képzeljük el, mint ahogy régen ugye a darwini modellben. Tehát Lucát nem úgy kell elképzelnünk, mint régen, hogy itt a Föld felszínen tenyészett olyan 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt valami meleg pocsolyában, hanem leköltöztettük a mélybe, a korabeli mélytengeri füstölgőkhöz. Ennek egyébként számos előnye van. Költöztessük Lucát most a mélybe, igen. Hogyan merült fel ez az ötlet, hogy egyáltalán oda érdemes lerakni. Le lehet-e rakni egyáltalán? Hát korábban azt hitték, hogyha lefurunk, ugye, lemegyünk a kérekbe, ott aztán már semmi. Most látható, hogy kiderült, hogy az utóbbi néhány évtized, mondjuk két évtizedben, hogy a földkérek hemzseg az élettől. Vita kérdés az, hogy ezek mennyire aktívak. De hogy biomassa van ott, az biztos, sőt, lehet, hogy sokszor annyi biomassa van a földkérekben, ilyen hőkedvelő és kőzetlakó litofil baktériumok formájában, mint a földfelszínen. Most nyilván akinek le kell költözni, az, annak tényleg a hőt el kell viselnie. És hogyha lucát lerakjuk a mélybe, a legelső lényt, akkor a következő előnyöket látjuk, hogy ott baromi jól érezte magát, mert egyrészt a korabeli meteorit becsapódások, amelyek akkor elég gyakoriak lehettek, ott nem nagyon zavarták. Vagy legalábbis a meteorit becsapódások által kiváltott ingadozások oda, ugye mélytengeri füstölők 3-4 ezer méteres vízmélységben már nem nagyon hatoltak le. Ugye ezt említettük, hogy rengeteg bőséges kaja, mélytengeri füstölők ontják a finom vegyületeket, van reakciófelület is a porózus kőzeteken, tehát akár még azt is el tudjuk képzelni, hogy tényleg egy ilyen félsejt lassan ott bezáródik, vagy magában egy üregben, az üreg falához tapadva alakul ki a membrán, ezek csak hipotézisek. Most próbálták szimulálni mélytengeri füstölők környéki reakcióutakat, és a tapasztalatok szerint sokkal több szerves anyag termelődik, mint a híres Miller-féle kísérletben, hogyha ezekben a kísérleti rendszerekben a mélyben uralkodó körülményeket szimuláljuk, és hát nyilván energia az meg van bőven a Föld belsejéből. Na most akkor nézzük, hogy van erre valamiféle bizonyítékunk, hogy Luca mélyben született meg. Úgy tűnik, hogy van. Említettem ezt a speciális RNS molekulát, ez egy nagyon konzervatív molekula, mármint így, tehát nagyon ősi molekula, és a legkonzervatív típusai azok pont az ilyen hipertermofil fajokban. Hipertermofil és egyébként ilyen acidofil, tehát savas körülményeket és meleget, forróságot elviselő arché baktériumokban vannak meg. Tehát valószínű, hogy ezek a hő- és mélységkedvelők esnek a legközelebb az első hipotetikus élőlényhez, a 16-es RNS vizsgálata alapján is. A legtöbb ilyen hipertermofil arché baktérium az ilyen biológiai anyámasszony katonája. Létrejöttek ott, ahol annak idején a legjobbak volt, jó kis meleg, füstölgő, kaja, minden van, és akkor ők ott ragadtak. Ott ragadtak, és nem voltak hajlandók feljönni a sokkal hidegebb, sokkal jobban bombázott, sugárzás, mindenféle felszíne, tehát ők mindig abba a környezetbe csimpaszkodnak, ami ott az élet kialakulásakor volt jellemző. Na, egy szó annyi, mint száz, hogyha Luca helyzetét ma keressük, akkor ne egy felszíni meleg pocsolyában keressük, hanem mindenféle bizonyíték alapján, vagy mindenféle eredmény, megfigyelés, kísérlet alapján érdemes lerakni most valamilyen korabeli mélytengeri füstölgő környékére. Tehát valószínű, hogy ott született meg lent az élet a Föld. Na, nem is a mélyében, de legalábbis mondjuk a korabeli óceáni aljzaton. Hát ennyit tanultunk egyelőre az extremofilektől. Mire tanítanak még az extremofilek? Hogy alaposan vizsgáljuk őket, körültekintően, és ugye a planetológiai kutatásoknak köszönhetően egyre jobban megismerjük a naprendszerben uralkodó körülményeket, tehát az egyes égitesteken uralkodó körülményeket, akkor hozzá lehet rakni az adott környezethez az adott földi extremofilnek az ottani analógiát, legalábbis így képzeletben. Tehát ugye kicsit érthetőbben mondjuk akkor a Marson, a jégsapkákban olyan archákat és baktériumokat kell majd keresnünk, mint amit itt a Földön az Antarktiszon például, vagy a tundra talajában. Vagy mondjuk az Európa esetében, hogyha sikerül majd tényleg átfúrni, meg nem elszennyezni, meg stb. Erről már biztos volt szó, akkor lehet, hogy megtaláljuk az ottani mélytengeri füstölgőket, és ott lehet, hogy ott még mindig ilyen európai anyámasszony katonái vannak. Mert igen. Na, a lényeg az, hogy ezeket kéne keresni, ezeket a formákat, ezeket a reakcióutakat, ezeket az anyagcsere termékeket, de a végére azért egy ilyen érdekességet tartogattam, mert nem biztos, hogy ezt kell keresnünk, és akkor hadd koronázzam meg ezt a Luca-féle történetet egy érdekes társasággal. Nanobaktériumok, a nevükben benne van az, hogy 10-9 környékén mozgunk, Ilyen vírus méret tartomány. Ugye a vírus az vírus, azt nem tudjuk, hogy ez mi. Ez persze ugyanúgy nem tudjuk, csak annyit tudunk róla, hogy ez úgy tenyészik. Tehát amikor így meleg van, meg van táplálék, akkor úgy tenyészik. Olyan, mintha élne, így szaporodik. Elektromikroszkópos felvétel, ilyen kis nyúlványokat növeszt. Megy a vita egy pár éve, hogy ez élőlény vagy nem élőlény. Nem lehet eldönteni. Ez meglepő lehet sokak számára, de tényleg nem lehet eldönteni. Próbáltak keresni benne nukleáris savakat. Egy ausztrál hölgy azt jelentette, hogy talált DNS, de aztán visszamondta, tehát egyőre nincs eldöntve, hogy van-e bennük templát. A katalizátorokkal meg az a baj, hogy azok meg egyszerűen nem férnek bele, tehát azok a katalizátorrendszerek nem férnek bele, mondjuk egy riboszómának, egy ilyen fehérjegyárnak az átmérője. 35 nanométer, ez a kis cső, ez meg 20 nanométeres. Jó, akkor mondhatnátok, hogy ide belefér, de ezt még már pontosan nem tudjuk, hogy micsoda. Ezek a szálak, ezek jók, ezt tudjuk, hogy ezek úgy nőnek, de hogy ott az nem most mit csinál, szóval teljesen zűrzavaros. Az a lényeg, hogyha ezek élőlények is, tehát még ha ezek élőlények is, akkor sem azt az anyagcsere rendszert használják, mint amit a modern élőlények, akár egy baktérium, a legegyszerűbb baktérium. Akkor mit használnak? Gondolom már sokaknak azért kicsit beugrott, hogy mi van akkor, hogyha ezek a nanobaktériumok milyen világnak a hagyatékai? Ez csak egy feltételezés, tehát erős hipotézis. Melyik világra gondolok nyilván? Az RNS világra. Igen, tehát lehetséges, hogy ezek a valamik, ezek az RNS világnak a csökevényes maradványai, de egyébként még RNS-t sem sikerült belül kimutatni, de ez valóban erős hipotézis. Na most akkor van ez a marsi meteorit, ez az ALH84001. Ezt a Földön találtuk, tehát most csak átmegyünk egy másik témára. Hát ez egy ilyen jó akkor a kődarab. Elfelejtettem az adatokat. Tudtok segíteni, mikor esetleg, meg hány éves, meg ilyesmi, valami? 84-ben találták meg, azt tudom, az
30 ezer éve
esett le az Antarktiszon, és
15 millió éve volt a világűrben, és 3 és... Igen.
Jó, tehát egy Marsról, bizonyíthatóan a Marsról származó meteorit, ezt egyébként a belé zárt gázanyagból, a légzárványokból tudjuk, amelynek az összetétele megegyezik a Viking szondák által mért marsi légköre. Na most ismerünk már több mint 30 marsi meteoritot, de hogy mégis miért ez a legérdekesebb még mindig, és 96-ban miért került az újságok címlapjára? Nem csak azért, mert 97-ben indult a Mars Pathfinder és NASA-nak keretét is reklám, hanem azért, mert... Tehát, hogyha ebből kiveszünk egy darabot és megcsiszoljuk, akkor ilyen kis gömbszerű alakzatokat látunk, amelyek karbonátos anyagból állnak, és láthatóan egy ilyen feketés kéreg veszi körül őket, amelyek egyébként nagyon érdekes összetételőek, mert nem egyensúlyi ásványtársulások. Tehát mondjuk azt, hogy abiogén úton, itt a Földön felették valószínűleg, hogy ilyen ásványtársulások olyan nagyon könnyen kialakulnának, vagy talán nem is lehetséges. Tehát hogyha mondjuk ez nem egy marsi meteorit lenne, akkor itt már egyből, hanem egy földi kőzet, akkor azt mondanánk, hogy igen, az, hogy ezek a karbonátos gömböskék meg a pereme, ez biztos, hogy valamilyen életnek a nyoma. Na de hát azért vigyázzunk, ez mégiscsak egy marsi meteorit, és ha ezt most kimondanánk, akkor egyből azt is mondanánk, hogy megtaláltuk az első földön kívüli élettevékenység nyomait. Na hát ilyenek vannak benne. Mik ezek? Ugye? Mondhatjuk azt, hogy hát morfológiai, tisztán morfológiai alapon is egy baktérium kövületre emlékeztet. Meg ugye mégiscsak egy olyan területen van, ahol nem egyensúlyi ásványtársulás. Ráadásul még ezekben a kérgekben vannak olyan érdekes kristályok, magnetit kristályok, amelyek egy része nagyon hasonlít a földi baktériumok egyes csoportja által létrehozott magnetit kristályok. Mindezek alapján kutatók egyik csoportja David McKay vezetésével azt mondja, hogy ezek marsi élőlények körületeit nyoma. Mások ezt erősen vitatják. A fő probléma itt is a méret. Ugyanis ezeknek a mérete közel esik ezeknek a méretéhez. De tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy nagyjából ugyanaz. És akkor engedjetek meg egy kicsit nekem egy olyan dolgot, hogy elszálljon a fantáziám, és összekössek három olyan dolgot, ami egyáltalán persze nincs bizonyítva meg semmi, de titokban már suttognak róla egymás között, mint ahogy 53 előtt is suttogták a biológusok, hogy DNS gén
lehet, hogy gén hódolja az enzimet. Na mindegy, a lényeg az, hogy ugye vannak a nanobaktériumok a Földön, vannak ezek a valamik a Marson, nagyján Marson, meg volt az ellenes világ. És akkor nekem az jut eszembe, hogy lehet, hogy a Marson is megpróbált kialakulni az élet, de lehet, hogy csak az RNS világ jutott el. Hát ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Köszönöm szépen a figyelmet!
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Simon Tamás előadását közvetítettük a Polaris csillagvizsgálóból. Asztrobiológia. A felvétel 2003. februárjában készült.